Az elmúlt időszakban többet foglalkoztam a szellemi dolgokkal, és úgy döntöttem, hogy ezzel az üzenettel, ezt az üzenetet hozom így az egész gyülekezet elé. Ennek egy verzióját a héten a dicsőítőkkel átnéztük már, nyilván néhány speciális kitérővel. És úgy gondoltam, hogy fontos lenne, hogy az egész gyülekezet közössége is nyerjen ebből áldást, és picit nyilván idevaló módon nézzünk meg olyan szellemi igazságokat, amelyeket hajlamosak vagyunk elfelejteni, vagy egyáltalán nem is biztos, hogy érzékelünk, vagy szembesülünk vele a mindennapok során. Ha a Bibliához lapoztok, és a Korintusiakhoz itt első levélnél kinyitjátok a Szentírás, méghozzá 12. versnél, akkor innen fogok egy igeverset olvasni. 1 Korintus 12, méghozzá az első vers. Azt írja itt az apostol, Pál apostol, 1 Korintus 12.1. A lelki ajándékokra nézve pedig, testvéreim, nem szeretném, ha tudatlanok lennétek. Ugyanez a Károli fordításban így hangzik, hogy a szellemiekre nézve pedig, ugye a lelkieket írott Károli, de nyilván eredeti szövegben szellemiek vannak, szellemiekre nézve pedig, nem akarom, atyám fiai, tudatlanok legyetek. És a Csia Lajos bácsi fordításában, ő így fordítja a görög szöveget, nem akarom, testvéreim, hogy hiányozzék az értelmetek afelől, hogy kik a szellemiek, kik a szellemi emberek. A korintusi gyülekezetről sokszor, sokféleképpen nyilatkozunk, és sok mindent lehet megállapítani a két levélből. Azt mindenképpen láthatjuk, hogy a korintusi gyülekezetben egy elég vegyes társaság gyűlt össze, elég sokan voltak ilyen testi, lelki kereszténységben. Kicsinyesek voltak, veszekedtek, vitatkoztak, pártoskodtak, emberekhez kötöttek, ahelyett, hogy szívüket Krisztushoz kötötték volna, sértődések voltak, veszekedések, civakodások voltak, Pálnak nagyon megszomorították a szívét, és megfájították a szívét, sírt is miattuk. Tehát annyira fájt Pálnak, hogy ez a gyülekezet, akik kijöttek a bűn mélységéből, és Isten nagy szabadítása volt rajtuk, hogy így viselkednek, és ilyen testi módon, testies módon próbálják rendezni a dolgaikat, vagy éppen megtűrni bűnöket a közösségben, gyülekezet életében. Pál apostol ezért fontosnak tartotta, hogy a szellemiek dolgában tanítást adjon ennek a gyülekezetnek, de ebben a gyülekezetben nem csak testi és lelki emberek voltak, kiskorú keresztények voltak nagyon is komoly érett keresztények, akik azért, akkor Pál levele megérkezett hozzájuk, azt olvassuk már a második levélben, hogy rendbe tették a gyülekezeti dolgokat, megfenyítették azokat, akik bűnben éltek, rendezték, igazították az életüket. Tehát az elintézetlenül maradt dolgokat azért ők a Pál intésére felbátorodva rendbe tették. Tehát azért nem csak ilyen emberek voltak, hanem voltak szellemi emberek ebben a gyülekezetben. De Pál mégis fontosnak tartotta figyelmeztetni, emlékeztetni a gyülekezetet arra nézve, hogy van szellemi valóság, van szellemi világ, vannak szellemiek. És a fizikai lét, amelyben élünk, az nem merül ki a valóság teljességében. Nem az a teljes valóság, amit fizikai módon érzékelünk. És nem is csak az Isten világa valóságos. Nem is csak az Isten angyalinak világa valóságos, hanem valóságos a gonosz szellemek világa, a sátán világa is. Ez a hármas dimenzió az, a szellemi dimenziónak a két pólusa, és a látható világ az, amelyben elpróbál igazítani bennünket a Szentírás, és figyelmeztet bennünket, hogy mikor az életünket éljük, és a hétköznapjaink mennek előre, akkor számoljunk azzal, hogy egy szellemi valóságban élünk. Pál a 12, 13 és 14-es fejezetekben, a korintusiakhoz itt első levélben, három nagyon fontos témát ír a szellemi ajándékokról, a karizmákról és karizmákkal kapcsolatosan, amelyből legalább egyet minden megtért újjászületett hívő kapott. Az első fejezet, nagy rész, a 12. fejezet, ugye Krisztus testéről beszél, úgy mutatja be a gyülekezetet, mint Krisztus testét, és a szellemi ajándékokat pedig úgy, mint a Krisztus testének tagjait, méghozzá abból az aspektusból, hogy ezek a tagok függenek egymástól. Össze vannak kapcsolva, nem egyformák. Nem egyforma hatásuk, nem egyforma a dicsőségük, de mégis egy test. És az egész testnek a jóléte attól függ, hogy harmonikusan működnek-e, harmonikusan kapcsolódhatnak ezek a szellemi ajándékok egymáshoz. Azok a hívő testvérek, akik szellemi ajándékot kaptak, azok az építés szolgálatában vannak elkötelezve. Azt keresik-e, hogy a szellemi ajándékuk szerint mi az, amit az Isten rájuk bízott. hogyan tudják a Krisztus testét egészségében előrevinni? Hogyan tud növekedni a Krisztus teste ő rajtuk keresztül? Az szerint a szellemi ajándék szerint, amit kaptak. És ennek a testnek pedig, ahogy Pál ezt leírja, egy egyházat, egy gyülekezetet, mint Krisztus teste, és annak mi egyenként tagjai vagyunk, így mondja Pál, ennek a feje pedig a Krisztus. A Krisztus uralma alatt van, a Krisztus fősége alatt van az új szövetségi gyülekezet. A 13. fejezetben pedig a lelkét, a lelkületét próbálja elénk tárni az apostol a szellemi ajándékok működésének. És a szellemi ajándékok működésének a szabályszerűségében mi az, amit a 13. részben ír? A szeretet, így van. Azt is szoktuk mondani a 13. fejezetet, hogy a szeretet himnusza, egy nagy himnusz. Valami csodálatos az, hogy kibontja a Szent Szellem Pál apostolon keresztül, hogy milyen az Isten ránk áradó, feltétel nélküli és bővölködő szeretete. Nem tudsz szeretni, ha nem vagy szeretve. Az ember olyan lény, úgy van megalkotva, hogy nem tudja kitalálni a szeretetet. Nem tud többet adni szeretetet, mint amivel átitatta az Isten. Ezt a szeretetet tanítja az Isten a lelkiismereten keresztül a szülőknek, ösztönösen sokszor az anyának, felelősség teljesen az apának, és ebből a szeretetből valamit az ember, a lelke, a lelkiismerete által, a teremtettségénől fogva, a társadalmi normák és elvárások keretei között megpróbál átadni a gyerekének. Mennyivel több egy olyan élet, aki az Isten szeretetével van csordultítelve. És egyszerűen betölti az Isten szeretete, nem utasítja el az Isten szeretetét. Nem mondja azt, hogy Istenem, bocsánat, én nem vagyok erre méltó. Hát ne szeress már ennyire. Ez annyira sok, hogy engem sokkol. Ez a sok szeretet sokkol. És néha azt mondjuk Isten szeretetére, hogy méltatlan vagyok. Ne tovább. Ne gyere közelebb. Mert én ezt nem érdemlem meg. Mint hogyha kevesebbet megérdemelnéd egyébként. Tehát ez nem kérdés. És az ember ilyen módon távol tartja magától az Istent. Nem engedi közel a szívéhez, védi magát, védi a sebeit, a sérüléseit, a személyiségének torzulásait, a bűneit, a vétkeit, a szennyes dolgait, a gőgjét, a büszkeségét, a megbocsátatlanságát, az elutasítottságát. Védi magát az Isten szeretetét. Isten szeretet, amikor közel jön, akkor kiégeti ezeket. Isten szeretete közel jön, akkor megsemmisít. Amikor Isten közel jön az ember összeesik. Sok esetben ugye nem feltétlen fizikailag történik ez meg, hanem belseje. Annyira megérinti Isten, az Isten ezzel a szeretettel, hogy egyszerűen megsemmisíti. Néha biztos átértetek ilyeneket, amikor nagyon közel jut hozzátok az Úr, egyszerűen alig bír az ember lábán megállni. Volt olyan nekem is az életem, azt mondom, Uram, ha ebből többet adsz, hát ez én fizikai testem ezt nem bírja elhordozni. Tehát nem alkalmas ez a romlandó test ennek a dicsőségnek a egyáltalán, ugye nem befogadására, nem az Isten fogadta, mert nem, ugye nyilván szentszemált Isten bennünk él, de ő azért Krisztusban ezt leredukálta egy fogadható szintre, hogy ne égjen fel az egész világ. Mert ha bement volna ez a dicsőségével, Isten teljes dicsőség kiállt volna mondjuk Zákeus házában, most söpörhették volna a port és a hamut. A sok bűnös ember elégett volna. Akkor mégis, amikor Isten közel jön hozzánk, akkor ezt éljük meg, Uram, én méltatlan vagyok erre, ne, ezt mondd. Uram, ha nem jössz közelebb, én nem tudok szeretni. Ha te nem adsz nekem többet a tiédből, én nem tudok többet adni másnak. Se a testvéremnek, se a családomnak, se a gyerekemnek, se a férjemnek, a feleségemnek, se a vezetőimnek, se a világban az embereknek. Nincs több, mert én nekem az van, amit kapok. És olyan jó, hogy a szellemi ajándékokra nézve azt mondja Pál, hogy ennek forrása, ennek a nagyszerű közegnek, amelyben működnek a szellemi ajándékok, ennek forrása az Isten feltétel nélküli, romlatlan, manipulációtól mentes, őszinte, egyszerű szeretete. Nincs benne sumákolás. Nem akar az Isten semmit. Isten nem azért szeret, hogy dicsőítsd őt. Ez nem egy üzlet. Isten, na azt mondja, jó, kicsit jobban szeretek ma, azt vasárnap jobban fogsz dicsőíteni. Vagy egy kicsit kapsz többet szeretetet, na két cukorkával többet kapsz. Ugrik, cukorka? Ügyes vagy. Néha így elkezdünk gondolkodni az Istennek a dolgairól, hogy Isten ilyen cukorkákat ad, mindig egy picikét akarod a szeretetéből, megérdemeljük. Nem, az Isten szeretete pazarló, és semmi köze nincs ahhoz, amit érdemelnénk. És ez elképesztő. Ez megtölti az embert munícióval, megtölti szellemi erővel, tartalommal, nyugalommal, egészséges önértékeléssel, egészséges szemléletmóddal, önmagára nézve, gyengeségeire nézve, bátorsággal és hittel, a változásra nézve, hogy meg fogok változni, nem fogok olyan maradni, amilyen vagyok, Isten munkálkodik az életemen, át fog ezen vinni, meg fog szabadítani. És nem dugdosok semmit előle, nem bujkálok az Isten elől, hanem ez vagyok, jövök, éges ki minden szennyet, kenjél fel minden dolgot, ami bennem. Te vagy, és én engedelmeskedek, Uram. És én követlek téged. A következő rész, amikor Pál erről a szellemi világról, a szellemi életről, a szellemi emberről beszél, ez pedig a 14. fejezet. A 14. fejezetben megjelenik a bölcsesség, a józanság, és kimagaslik a szeretet által egyébként teljesen egyértelmű építés. Azt mondja, hogy minden, annak annyi értéke van a szellemiekben, amennyire hasznos mások számára, amennyire másokat épít, amennyire eljut másokhoz az evangélium örök igazsága. Minden profécia annyit ér, amennyit bátorít, épít, vigasztal, vagy amennyit bemutat az Istenből. Szóval Isten köztetek van, amikor hallják az emberek a profétai szót, profétai igehirdetés dalokat, profétai bizonyságtevést, proféciát, akkor azt mondják, hogy hú, Isten köztetek van. De olyan dolgokat mondhatok, amit természetesen nem tudtok. Ez csak valami természet feletti lehet. Isten cselekszik. Szóval Pál akarja a korintusiak tudatlanságát orvosolni ezekkel a tanításokkal. És a szellemi ember érti és tudja, és ez több esetben nekünk úgy egyértelmű többeknek már, hogy maga az életforma, a kereszténység egy életforma, maga a dicsőítés, ugye a hétköznapi élet, az istentisztelet és a liturgiai rész, a dicsőítés rész, az nem elválasztható egymástól, még akkor is, hogyha kimagasló, különleges, amikor Isten népe a feltámadás ünnepén, vasárnap, a vasárnapot megszentelve, az egész vasárnapot megszentelve, és ugye ezért nekünk különösebben nem probléma, hogy nyitva van a vasárnap bolt, mert mi eddig se jártunk. Mi nem azért nem járunk a boltba, hogy nyitva van, vagy nincs nyitva, azért nem járunk, mert szeretjük az Urat. És tiszteljük az ő igéjét. És tiszteljük azokat is, akiket vasárnap dolgoztatnak. És legalább velünk is kevesebb bevétel lesz annak a boltnak, hát ha rájönnek, hogy nincs értelme. De ha nem, akkor majd kimegyünk tüntetni. De gondolkodtam rajta egyébként, hogy ilyen nyuszik vagyunk egyébként. Jó lenne, hogy kimenni vasárnap délután van egy-két óránk, és transzparensekkel. Nekünk azok is fontosak, akik a pult másik oldalán állnak. Legyenek zárva a boltok vasárnap, és legyen mindenkinek egy szabad napja. Nem mondom, hogy holnap én megyek, csak úgy elgondolom. De én egy bejegyzést tettem a közösségi médiában, hogy én nem értek ezzel egyet. Nem örülök neki. És te is egyet. Hogy te nem örülsz. És nem azért, mert vallásos vagy, és azt rá akad erőltetni valaki, hogy menjen gyülekezetbe, ezt úgy se lehet, mi nem is így gondolkodunk. Hanem azért, mert nem válik javára, nem az életet szolgálja, nem az áldás útja ezen az úton járni. Szóval a hétköznapi élet és az Isten tisztelete, ugye ez evidens. Egyértelmű számunkra. Alapvetően sokat beszélünk erről. Ugye ez úgy összekapcsolódik. A szellemi élet, az Isten tisztelet és a hétköznapi élet. Valamiről azonban azt gondolom, hogy keveset beszélünk, és keveset is gondolunk rá. Igen. Azt is látom, hogy néha az Istennel való közösséget ilyen ádámi bozótnak használjuk. Tudjátok, mi az ádámi bozót? A bújt Ádám az Isten elől. Tehát elbújt. Néhány ember a csendességet, a dicsőítést bujkálásra használja. Elmenekül a saját problémáitól, a személyiségének torzulásaitól, a bűneitől, a romlottságától, belemenekül abba az illúzióba, amelyet ő imádatnak vagy dicsőítésnek nevez. És ezáltal kábítószert tesz magához, mert egy kicsit jobban érzi magát, és akkor kijön ebből a világból, nem történik semmi. De azt reméli tőle, hogy belemegy ebbe a maga által elképzelt imáratba, testi, lelki istentiszteletbe, és azt várja, hogy akkor kijön belőle, hogy megoldódik a probléma. És kijön belőle, és akkor minden megváltozik. És amikor ez nem történik, csalódik. Kudarcot él meg. Holott az Isten nem ezt tanítja. A Biblia nem ezt tanítja. Azt mondja, elhelyeztelték egy gyülekezetbe. És ha bajod van, akkor menjél a testvéreidhez. És Ha nem bírsz valamivel, akkor mondd neki, testvérem, önértékelési deficitem van. Nagyon nehéz helyzetben vagyok a munkahelyen. Kísért az ördög, elbukta a bűnökbe. Szeretném megvalani. Segítsenek. Próbáltam már egyedül, de nem ment. Imádkozzatok értem. Én is akarom ezt. Menjünk az Úr elé. Ne bujkáljunk az Istentől. Vállaljuk fel, akik vagyunk. És kérjük az Isten természetfeletti erejét, mint szellemi emberek, hogy belépjen az életünkbe. És hozzon változást. Szabadítást. Mert Jézus Krisztus a szabadító. Magára azt mondja, hogy nekem eladott, mennyi hatalom a... Minden hatalom menjen és földön. Ő a szabadító, és ne elégedj meg kevesebben az életedben. Ő meg tud gyógyítani. Ő helyre tud állítani. Ő meg tud változtatni. De nem menekülj el valami illúzióba Isten tisztelet címén, hanem gyere őszintén az Úr elé. És engedd magadhoz közel. Rámutasson azokra is, ami kellemetlenek talán. Megerősítse benned azt, amit nem... Hát, hogy állalázatoskodásból elrejtenél magadban. Isten ezt adta neked, akkor szolgálj. Nem azért, mert te külön vagy, mint a másik, hanem azért, mert kaptad az Istentől. És azért kaptad Istentől egy igét, egy bátorítást, egy kegyelmajándékot, az irgalmat, a könnyületet, az adakozást, sorolhatnám, hogy építs vele, hogy Isten felkenje azt az életedben. És olyan dolgok menjenek végbe az életeden keresztül, amit nem tudsz összehozni a legnagyobb ügyeskedéssel se. És akkor csak elcsodálkozol rajta, hogy hogy van az, hogy Isten adott neked egy ajándékot, és azon, keresztül Isten természetfeletti módon megáld valakit. És meggazdagszik valaki, és megváltozik valaki. Csak elcsodálkozol. Ó, megint ez olyan egyszerű volt. Egyszerű volt, de Isten kezébe volt. És közölte benne az Isten az ő teljes hatalmát és erejét. Irgalmát és kegyelmét és szeretetét. Szóval a hit próbák elő nem elbújni kell, hanem szembenézni vele. És győzni. És győzni. De nem egyedül, hanem az Úrral, az ő ereje által. Pál mond egy ígét, és a másik apostol, pedig a Péter apostol, ugye két kiemelkedő apostol a Bibliában. Péter ugye az apostol közül az első, Pál pedig a pogányok apostol. A következőt mondja ezekről a szellemi dolgokról. Az Efézus 6:10-től olvassuk a következőket. A egészen 13-as versig. Efézus 6:10-13-ig. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának ura és a gonoszság szellemei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Péter így ír az 1 Péter 5:8-9-ben ebben a témában. Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlánjá szerte, keresve kinyeljen el. Álljatok el a hídben szilárdan tudván, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéréteken e világban. Hú. A szellemi ember figyelmét fölhívja a Szentlélek az apostolokon keresztül a szellemi harc fontosságára és valóságára. Erre a területre irányítja a figyelmét a hívő embernek, a szellemi embernek az Isten, az ő igében. Érzékelek egy problémát ezen a területen. Néha mi keresztények hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy szellemi harccal akkor találkozunk, amikor intenzív próbatételek jönnek az életünkbe. Hogy szellemi harc egy gyüleket akkor találkozik, amikor nehézségek vannak, és akkor nagyon szellemi harc van. Akkor nagyon bőjtölünk, és nagyon imádkozunk, és elfeledkezünk arról, hogy ez egy állandó dolog. Tehát az, hogy az ördög szerte jár és keresik, itt nyeljen el, az, hogy a szellemi hatalmak és fejedelemségek megpróbálják elbuktatni a hívő embert, és hogy potenciális ellenségei vagyunk az ördögnek, és fent vagyunk a top listán, mint Isten gyermekei, akiket el akar buktatni, ez mindennapos. Ez nem szünetel. Ez nem a jó napok vagy a rossz napok kérdése, hanem ez egy folyamatos dolog, mint hogy az Istennek jelenléte. Az Istennek közelség, az ő kegyelme állandó, ugyanúgy a sötétség világának ügyködései, próbálkozása is, különböző intenzitással, de megjelennek az életünkben. És mondok néhány példát, amit tesznek. És ahogy néhány testi ember, aki bolond, beengedi az életébe gonosz elemeket. Néhány bolond keresztény. És néha tudunk mi is ilyen bolondok lenni. A bolondságot abban az értelemben értem, hogy odaadunk neki értékeket. És beengedjük a tolvajt, a puszítót az életünkbe. Tehát, amikor arra gondolunk, ugye szoktuk azt mondani, hogy Isten mindent lát. Igaz? Néha elfelejtjük egyébként még ezt is. Tehát elfelejtjük. Úgy gondoljuk, hogy Isten csak akkor lát, amikor megyünk hozzá. Meg kell valami. Isten mindent lát. Igaz? Az ő röntgenkészüléke tökéletes pontosságú. Az ő CT berendezése és MRI műszere az rendkívül pontos és folyamatos. Folyamatos diagnosztika alatt vagyunk. Isten mindent lát. Ez úgy általában elfogadjuk, bár nem mindig veszünk komolyan. A másik dolog, amit nagyon komolyan veszünk, látnak bennünket az emberek. És fontos, mit mondanak rólunk. Néhány ember meg nem érdekel, mit mond rólunk. Szoktunk beszélni arról, hogy hát tegyél jó bizonyság az emberek előtt, viselkedj normálisan, azért nézzél már úgy ki, mint egy jó keresztjén, hogy az emberek megtérjenek, és megfelelkezünk arról, hogy nem csak a szüleink figyelnek bennünket, nem csak a munka és diáktársaink figyelnek bennünket, és látnak bennünket, nem csak az emberek az utcán látnak bennünket, nem csak a testvérek látnak bennünket, a gyülekezetben, vagy a lelkipásztor, hanem a gonoszság szelleme is. Tudtad, hogy figyelnek ők is? Hát most olvastam fel a Bibliából, hogy mit mond Péter, és hogy mire hívja fel az apostol, Pál apostol által a Szentlélek a figyelmedet, hogy milyen szellemi valóság vesz körül bennünket. Mondok néhány példát, ami talán néhány adottan megrázó lesz. Figyelik a gonosz szellemek, hogy mi jön ki a szánkon. És ahogy beszélünk, még nem beszéltem cselekedetről. Tehát azt is figyelik egyébként, de csak arról azt mondom, megfigyelik azt, hogy hogy beszélünk. És rendkívül komoly következtetéseket képesek levonni a beszédünkből arra nézve, hogy mit gondolunk Istenről. Mit gondolunk a Bibliáról, és hogy hiszünk az Istenben és az ő beszédében. Ahogy mi beszélünk, az az üzenet a gonoszság szellemvilágának, nem kell semmit csinálni, csak figyelni, hogy beszélünk. Mondok még egy dolgot. Ha akik már régebb óta jártok az Úrral, és átéltétek a Szent Szellembe volt teljességnek a csodáját, amikor betölt Isten szellem, és úgy csordultig vagy az Úrral. Jó dolog, igaz? És gondoljunk bele, hogy mennyire megváltoztatja ez a fajta szellemi állapot a szokásainkat. Hogy amikor Szent Szellembe vagy teljes, mit nézel meg? Milyen gondolatokat tűz meg a fejedbe? Mikor a Szent Szellembe teljes vagy? Mivel töltöd az idődet, és mivel nem? Kaptam egy meghívót a héten, az egyik cég kedveskedni akart, azt mondta, hogy premier előtti vetítésre elmehetek a Warcraft című filmre. De mi ez a Warcraft? Rákattintok már az internet trailerre, megnéztem, mi ez az írtózatos baromság? Ez a borzalmas sötétség! Hogy majd én el fogok ezzel tölteni 3 órát az életemből, hogy ezt a sötétséget, a sűrű gonoszságot, meg ezt az oltári baromságot megnézem. Hát hogy gondolják ezt? Nem biztos, hogy mindig így gondoltam volna. De Isten szellemével be vagy telve, akkor valószínűleg nem a gyilkosságokkal, a mocsokkal, a szennyel, a démonok által írt forgatókönyvekből készült filmekkel fogod tölteni az életedet. Bocsánat, nem a filmek ellen vagyok. Vannak értéket képviselő filmek. De vannak filmek, amik csak elviszik az idődet. És ha nem szent szelleme vagy teljes, akkor ezekkel eltöltöd az idődet. És még nem is okoz problémát. És meglop az ördög, és rosszabb szellemi állapotba kerülsz, és elkezdik tanítani az életedet. Ezekben a filmben tanítások vannak. Nagyon sok esetben, nem minden esetben, mert van művészi kreativitás, tehát az emberi szellemnek is van nagysága, tehát nem szeretném azt mondani, hogy csak az ördögtől lehet, az Istentől. Persze Isten adott képességet, talentumot, de az, hogy kinek szolgálok vele, az már azért mégiscsak az a kérdés, hogy kinek az uralma alatt van az életem. És ezekben a filmekben megírnak forgatókönyveket, üzeneteket helyeznek el. Szemléletmódot üzennek. És ha ezt nem értékeled, nem elemzed, még a legjobb filmekben is, nem teszel különbséget, vagy gyerekeiddel nézeted meg, úgyhogy nem oldod föl, és nem beszéled meg velük, hogy ez most jó vagy rossz, utat adsz a gonosz szellemeknek, hogy tanítsanak. Hogy tanítsák a gyerekeidet. De a Szent Szellemmel teljes életre rendkívül nagy szükségünk van, hogy világosságban járjunk. És valóban azért buzogjon a szívünk, és azért égjen a szívünk, ami Istennek fontos. Tudtok el egy ámen mondani? Amikor Isten szelmére vagy telve, akkor ez megváltoztatja az életed, az időbeosztásodat. Mondom, Isten szelme azt mondja, hogy ne gondolj ilyet. Eléd vágtak az úton, kocsival vagy biciklivel, és akkor gondolod. Nem mondod, mert hívő vagy. Te gondolod. Abból beszéd lesz. Jártam így a héten. Szóval, Uram, én nem is akarok ilyet gondolni se. Mert a gondolatból bizonyos helyben beszéd lesz. Nem vagyok bolond. Hát tudom a szellemi törvényeket. Ha a gondolataimat el fogja uralni ilyen helyzetben ez a reakció, akkor nem sok idő, és meg fog jelenni a beszédemben is. És kezdek úgy beszélni, ahogy méltatlan hozzád. Így van? Szellemi ember, szellemi élet, szellemi látásmód, szemléletmód, tiszta, világos kép az életről, az Istentől. Ezek a démonok árgus szemmel figyelik például a házastársak kommunikációját. Figyelik a szülők beszédét. Még a házastársakról majd mondok egy példát. Figyelik azt, amikor a szülő elveszítve a kontrollt érzelmei felett, elkezd ordítani a gyerekével alpári módon. Nem azt jelenti, hogy nem fegyelmezzük a gyerekeinket, értitek? Nem erről beszélek, csak ez az indulatos módon, hogy te semmire kellő, amikor minősíti a gyereket. Nem lesz így belőled semmi, te gonosz vagy, és sok minden. És akkor tudjátok, mi történik? A szülői tekintélyből kimondott szavakhoz odakapcsolnak a démonok, megfolyják ezeket a beszédeket, és tanítják a gyereket. És ezekből a családokban felnőtt gyerekekből lesz egy csomó érzelmi, lelki sérült, önelfogadási problémával szenvedő, megnyomorított ember. És az a borzasztó, akik hívőknek mondják magukat, és így viselkednek. És felszabadítják a gonosz démonokat arra nézve, hogy tanítsák a gyerekeiket. És elültessenek bennük szemléletmódot, értékrendet és gondolkodásmódot. Vagy egy apa, ahogy beszél és viselkedik a gyerekével. Nem csak anyák, szülő, a szülő. Abból a tekintélyből, amit mond. És mit szabadít rá, és mit szabadít fel? Ugye érzékeljétek, hogy nem véletlen mondja az apostol, hogy szellemi ebben nem akarom, hogy tudatlanok legyetek. Értsétek meg, ahogy beszéltek, viselkedtek, korintusiak, annak rendkívül komoly hatása van. És annak nem csak a területedre van hatása, hanem sok generáción keresztül, és majd hozok egy bibliai példát, ha még az időm engedi a mai napon, hogy mennyire így van. És az embereket lesokkolja, amikor évek múlva látják a gyümölcsöket az életükben, a házasságban, a kapcsolataikban, a barátságaikban, a testvéri közösségben, a gyülekezeti kapcsolataikban, a rossz gyümölcsöket, amiket elvetettek ezekből a beszédekből és gondolkodásmódokból. Amikor hallják a gonosz szellemek a beszédünket, akkor jogalapot nyernek a mi beszédünkön keresztül arra, hogy befolyást találjanak az elménken, a lelkünkön. És bizonyos területeken elkezdenek uralkodni rajtunk. Miért? Mert így kezdtünk beszélni. És azt mondják a gonosz szellemek, nézd meg, itt egy bolond keresztény. Hát ez a Biblia igazságnak alapdolgait nem tudják. Hát most beszélte a lelkipásztor a múlt héten. Hát még egy hete, hogy a házi csoportban ezért imádkoztak. És újra azt csinálja, gyertek haver, itt könnyű préda van. Ezt lenullázzuk. Gyertek többen. Mert menjünk biztosra, mert egyszer megszabadult, de most menjünk biztosra. Nyilván Názáreti Jézus Krisztus erőteljes és hatalmas, és szabadító, és az gonosz szellemeknek nincs maradása oda, a bűnbánat van, megtérés van, az Úrhoz fordulás van. Ő lesz, akit levág minden élettelent és minden gonosz rólad, és újat kezdesz, és felépít, és megerősít, és győztessé tesz, és dinamizmusra tölt meg, és az Isten szellemének tűze kiéget mindent, ami nem odavaló, legyen áld az Úr neve. Ez nem kérdés. Amikor egy nő tiszteletlenül beszél férjével, vagy egy gyülekezeti tag tiszteletlenül beszél a lelkipásztorával, a vezetőjével, vagy ezeknek háta mögött így beszél, vagy bárki a fölé rendelt tekintélyekről, tiszteletlenül, lázadó módon beszél, ez egy rendkívül fontos üzenet a démonoknak. Tudjátok miről? Hogy mennyire tisztelem az Istent. Tehát figyelik a beszédünket, ahogy beszélünk a tekintélyben lévő emberektől, és azt mondják, figyelj, itt egy bolond keresztény, nincs befedezve az élete. köpjük meg a benne lévő kenetet, hogy megromoljon. Ószövetségi példa, ugye, hogy belesik a légy a kenetbe, és az megposhad. És ez a új szövetség értelem, mert ez a fajta befedezetlen élet megrontása. Amikor jönnek onnan a szemünk, és azt mondják, hát figyelj, védtelen. Hát maga tett vallást a saját szájával, hogy kilépett az Isten szellemének rendjéből, az Isten igének rendjéből. Szabad prédává lett a számunkra. Gyertek, tegyük tönkre. És nem érti néhány ember, miért van rosszul. Miért űzött a szellemében? Miért nincs benne az Isten békesség és öröme? Mert nem a szellemi szabályszerűségben él. És elmondtam délelőtt is, Jézus az út. De ez út keskeny. Nem lehet jobbra is, meg balra is menni. A kereszténység egy szóval jellemezhető, a tanítvány élet. Majd talán valamikor erről még beszélek hosszabban. Melyik az egy szó szerintetek a tanítványság? Nem vizsgáztatlak csak. Amivel a tanítványságot lehet jellemezni, ami a legfontosabb szó a tanítvány életnek. Követés nagyon jó, közelít, amire én gondolok. Szentség, az is nagyon jó. Hűség, az is nagyon jó. Hát igen, engedelmesség. Ez van benne a Bibliában. Tehát, ha nem engedelmeskedek Jézusnak, nem vagyok a tanítványa. Ennyire egyszerű. Ha megjelenik az életemben az engedelmesség, amikor megértek valamit, akkor az azt jelenti, hogy én Krisztus követő tanítványok. Ha nem engedelmeskedem neki, sajnos nem vagyok az. Akkor meg kell térni. Meg kell térni az engedetlenség bűnéből. Hogy befedezettség legyen az életemben, hogy Krisztus fő legyen az életemben. Igen. Természetesen egy férfi lusta módon, nem törődő módon áll hozzá az élet dolgaihoz, munkájához, szolgálathoz, az igéhez, az imádsághoz, munkához, szolgálathoz. Ez sokat elárul róla a gonosz szellemeknek, hogy milyen módon hisz az Istenben. Néhányan úgy gondolják, hogy egy házasság minden kibír. És mivel hívő mind a két fél, úgyse fog elválni. Ezért a hívő emberek közül vannak olyan bolondok, hogy a végtelenség feszítik a húrt. Asszonyok tiszteletlenül beszélnek férjeikkel, a férjeik szeretetlenül bánnak feleségükkel. Jönnek a gonosz démonok. Megkeresik az asszonyt. Minek mentél hozzá ehhez a fickóhoz? Másnak sokkal jobb férje van, mint neked. Ha hozzá mentél volna az a másikhoz, jobb lenne a család életed, jobb lenne neked. Megkeresik a fickót. Minek vetted ezt a nőt el? Vannak nála sokkal jobbak. Ha azokat vennéd el feleségül, boldogabb lennél. És már beindult a gonosz szellemeknek a tevékenység az életbe, és a bolondok nem is veszik észre. Mennek a pusztulásba, és megjelennek a gonosz szellemek az életükbe, és tanítják őket. Ismerős? És közlik az értékrendet velük. És azt gondolja némelyik férfi, ha szeretetlenül bánik a feleségével, úgyis mellette marad. És nem elfelejti, kiszolgáltatja a másik felet a gonosz szellemeknek. Szoktam mondani, néhány asszony, hogy dicsekszik az, az én férjem olyan jó. Persze, mert ráthagy minden, nem? Mert már nincs kedve veled beszélgetni. Hány férfi csatotítja a tévétávirányítót azért, mert már elege van, hogy hallgatja a feleségének a buta beszédeit. Mert nem lehet meggyőzni. Mindig ugyanazt mondja. Annyira akar valamit. És a férfi mit csinál ilyenkor? Úgy se hat rá. Kikapcsol. Tudja, a férfiak ugye vannak receptorai. Lezárnak. És képesek nem foglalkozni semmivel. Ilyen. És akkor meg az idegesítenőt. Vagy egyszerűen ugye megjelenik az embernek a testében a betegség. Siránkoznak emberek, hogy elvesztették a házastársukat, de annyit átkozták őket, hogy megjelent a rák betegség a testükben. Mert ezek szellemi dolgok. Följogosítanak szellemeket. Emberek életére nézve, és ha befogadod ezeket a beszédeket, hogy te ilyen meg olyan vagy, akkor tönkre fog tenni, hanem az Isten szeretete és szelleme tölti be az életünket. Ugyanez a helyzet, amikor az emberhez eljut az Isten beszéde, és megvallja az igét. Na most, ha megvallja az igét, nem varázslásról beszélek, hanem Arról a megvallásról beszélek, megvallani bibliai értelme azt jelenti, hogy együtt szólok az Istennel. Tehát azt mondom, hogy az Isten nekem mondott. És ez nem egy megtanult, hát elolvastam egy könyvbe, hogy amikor ilyen élhelyzet vagyok, akkor ezt kell imádkozni. Nem erről szól. Ha azt jelenti, hogy Isten szólt hozzád, kerested az Urat, imádkoztál, olvasod a Szentírást, hallgatsz egy prédikációt, és Isten eltalálja a szívedet egy igével. És abban az igében ott benne van a hitnek a ereje az életedben. És felépül benne egy megértés, egy szellemi megértés, belátás, és hit támad az életedben. És amikor Isten megszólított téged ezzel az igével, és akkor ezt megvallod az Úr előtt, akkor azt mondják a gonosz démonok, vigyázzatok, levágja a fejeteket! Nem láttátok, mekkora kardja van? Nem menjetek a közelébe! Én arra mentem, nekem levágta a karom! Hozzá akartam nyúlni! Mondott egy olyat, leszakadt a karom. Látjátok, félkarú vagyok, ha én nem akartok így állni, közelébe sem menjetek. Jönnek a másik gonosz démonok. Azt mondja, figyelj ide, megpróbáltam elhitetni, hogy nem szereti az Isten. Olyan kemény a pajzs a fején, vagy olyan kemény sisak van a fején, olyan erősen be van épülve a gondolkodásába, hogy az Isten kegyelme az ő egyszülött fiának áldozatában ért el hozzá, és olyan erősben ez a bizonyosság, hogy Isten szeretetét semmi nem befolyásolja. Mert az egyszülött drága fiának kiomló vére, és megtört, megszakadt testén keresztül, mutattam az ő szeretetét. Nem tudok vele mit csinálni. Haigálom ezeket a gondolatokat, de pattannak le a fején lévő sisakról. Olyan a szíve, de ragaszkodik az igazsághoz. Nem találok helyet, nem tudom hova betenni. Látod, milyen páncél van rajta? Úgy szereti az igazságot. És az egészet egybe köti a Jézus Krisztus iránti őszinte és feltétlenül imádatai szeretete. Ez teljes, nem tudok mit kezdeni vele. Ez minden reggel úgy kell fel, ez nem is alszik, már mindig páncélba alszik. Ez teljesen komolyan veszi, hogy az ő Isten ad neki álmában is ereget. Képzeld, a múltkor próbáltam álmában kísérteni, az egyik plakát által, hát nem imádkozott. Még álmában is imádkozott. Azt álmodta, hogy imádkozik. Én nem tudok mit mondani. És az a helyzet, hogy annyira megragadta Istennek a kegyelme, hogy ez mindenhol arról beszél. Hát mondja mindenkinek azt, hogy Isten mennyire szereti, és megbocsátja a bűneit, és higgyenek Jézus Krisztusba. Hát én nem tudok mit kezdeni vele. Ha tudnád, mekkora pajzsa van. De ez olyan nagy bizalommal van, hogy megtakarja az egész testét. De ez tényleg hívő. Nem menjetek a közelébe. Ez nagyon veszélyes. Én már jártam ott, meg is jártam vele. Amikor a szellemi ember fel van öltözve, és komolyan vesz az Isten beszédét, akkor olyan, mint a birkózó, akinek be van teste kenve olajjal. Egyszerűen nem tudja megfogni az ellenség. Kicsúszik a kezéből, lecsúszik róla. Szellemi élet, szellemi világ. Igen. És nyilván ezekből a hitharcokból, meg naponkénti tiszta látásmódból fakadó életből sok bizonyság támad. Sok megtapasztalás jön az embernek. Sok imádat, dicsőítés. Akinek ajándéka szerint jönnek áldások. Szeretnék beszélni nektek egy férfiről, úgy hívják, hogy Jósafát. Júda királya volt. Az ő történetét megtaláljátok a 2. Kronika 17-18, 19 és 20-as részekben. Epizódokat emelek most ki az ő életéből, de javaslom, hogy emellé az üzenet mellé olvassátok el az ő életét, élettörténetét. És nagyon kérlek titeket, hogy ne csak az ő élettörténetét olvassátok el, hanem nézzétek meg, hogy tetteinek és döntéseinek milyen következményei voltak az unokáira nézve, és nézzétek meg, hogy milyen volt az apja, Asza. A Krónikák második könyve, az Isten történelmének könyve, arról beszél, hogy hogyan viszonyultak Isten népe az Istenhez, és ez a viszonyulás milyen hatással volt az életükre. Esdrás írta a 2. Krónikák könyvét, 1-2-t, méghozzá fogság után, amikor már visszatekintve látta a sok prófétai szót, amelyet megvetett Isten népe. És látta a következményét. És azért írta le a Krónikák könyvét, hogy tanuljanak belőle. És értsék meg, hogy vannak a dolgoknak van következménye. Minden vetésnek lesz aratása az életben. Csak időkérdése. Jósafátnak az apja, Asza, hát ilyen is fickó volt. Istennek is, meg a politikának is egy kicsit. Tehát ilyen ügyeskedő volt. Jósafát ebben edződött. Tehát ebben a, hogy hiszek Istenben, meg néha besegítek, ügyeskedek. Politika, a politikai ügyeskedés. És amikor trónra lépett, és uralkodni kezdett, száz évvel a északi királyság bukása előtt lépett ő trónra, tehát egészen közel volt Samária teljes pusztulása. Abban a korszakban uralkodott, amikor Aháb volt északon Izrael királya, Aháb és Illés, aki találkozott a királyok első könyvének 18-19. Részében Illés profétával, Illés kortársa volt. Nagyjából. Tehát ebben az időszakban egyébként később leszámozott ennek Illés profétál is, tehát ugye Aháb idejében volt Illés proféta. Az első fellépése Jósafátnak az volt, hogy evangélistákat küldött szert az országba, akik tanították az igét, vezetőket és levitákat. Megtöltötte az országot az Isten beszédével. Nem tudok olyan szellemi életet, amely nincs megtelve igével. Tehát amely nem tekint bele az igébe, tehát nem nézi, nem mondja azt, hogy Istenem, itt van a te igéd, taníts engem, formálj engem, táplálj engem a te beszédedből, szólj hozzám. És nem tudok olyan keresztény emberről, aki a Bibliát úgy tudja már, hogy mindenre pontosan emlékszik. Vagy nem ismerek olyan keresztény embert, ami minden igét annak mélységében már ért. És ne lennének olyan tapasztalatai, akár 10, 20, 30, 40, 50 év múlva is, hogy ez csodálatos. És akkor gondolhatunk sok mindenre a saját tapasztalataimból. Jósafát, tehát jól indul, szellemi emberként, az igére építve az életét, tudva azt, hogy az országának védőfala az Isten. Akkor van biztonságban az ő élete és országa, ha annak, az országnak és annak az életnek az ura, az egy igaz Isten. És erről szól a Krónikák könyve, hogy amikor ebben hittek a zsidók királyai, akkor egyszerűen természetfeletti módon volt az Isten oltalmuk és védelmük. Ezért az, hogy gyakorlatilag több mint 100 évig még a déli királyság Jeruzsálemben, Jeruzsálem központa még működött, mert voltak benne epizódok, amikor ez a fajta Isten királyság megjelenik, és érvényesül. Aztán utána azt írja a Biblia a 2. Krónika 18-ban, hogy Jósafát meggazdagodott. Jól ment a dolga. Olyan jó élete lett. És ez a bolond, elnézést, hogy ennyit használom ez a szó, de nem tudok más mondani, mert a Bibliában Jézus használja a bolondra, tehát a veszedelmében rohanóra használja a bolond szót. A Biblia. Elment Ahábhoz, és azt mondja, figyelj ide, hát mindig veszekszünk itt. És jobb a békesség. Add az én fiamnak a te lányodat feleségül. Ki emlékszik, ki volt Ahábnak a felesége? Jezabel. Ez egy démonizált nő volt. Egy varázsló volt, aki elhajította a nép szívét az Istentől, és szépen folyamatosan fölépített egy idegen Isten imádatot, a férje tekintélyét felhasználva. És ennek a lánya volt Atája, aki gyakorlatilag Jósafát fiának a felesége, tehát egy démonizált nő, egy nagyon rafinált nő. Ez az Atája, olvasni fogjátok, a saját unokáit megölette. Ha egészen durva szeretnék lenni, megette a húsát a saját vérének. Mikor meghalt a fia, ahhoz, hogy ő uralkodjon, és teljesen megszerezze az uralmat, megölte a trónörököseket, mindenkit. Kedves teremtés lehetett, igaz? És beengedte a családjába ezt a szellemiséget. És azt gondolják az emberek, hogy átléphetnek bibliai igazságot, például a vállalkozók kezdhetnek istentelen emberekkel vállalkozást. Hát mert miért? Hát lehet. Nem lehet. Mi közel a sötétségnek a világossághoz? Belemehetnek az emberek házasságokba, amelyek tisztáltan emberekkel kötnek, de nem az Úr embereivel kötnek. És azt gondolják, hogy nem lesz semmi következménye. Ez bolondság. Miért? Mert a Biblia mondja világosan, hogy ez nem működik. És mit csinál Jósafát? Mivel nem volt bizalma. Ezért azt csinálta, hogy megerősítette a városokat északon. Igaz, hogy sógorkomaságba került a másik királya, de azért azt mondja a Biblia, hogy jó erős hadsereget állomásoztatott Efraim vidékén, megerősített városokat csinált, és egy komoly haderőt állomásoztatott, mert azért nem bízott benne. Ilyenek a politikai szövetségek. Nem nyújtanak biztonságot. Csak illúziót. És aztán másik alkalommal azt mondja Aháb neki, gyere, menjünk háborúzni. Gyere velem háborúzni. Azt mondja, rendben van, menjünk háborúzni. De mégis kérdezzük már meg az úr profétáit, hogy hát, ha valamit Isten is mondani akar ezzel a háborúval kapcsolatosan. És mi történik? Ugye Ahábnak megvan a profétai köre. Hát mindenkit, ezzel mindenkit megöletett, aki nem úgy profétált, ahogy tetszett. Ezzel van egy profétai kör, megy a színjáték. Egyik proféta vasszarvakat kötött fel. Azt mondja, így ökleled a rámot. Győzni fogsz. Jósafát, mivel szellemi ember volt, érzékelte, hogy ez az egész dolog színjáték. Nem, ez nem az, aminek kéne lennie. És annyira félelmetes, ami történik ezután. Azt mondja Ahábnak, figyelj, nincs itt más proféta. Szóval van itt egy proféta, de ez mindig olyan proféta, amit én nem szerzek hallgatni. Csak hallgassuk meg őt is. Na, elmennek a prófétához, jön a varázslás. Minden proféta jól profétált. Úgy viselkedjél, te is. Szegény kapott annyit hideget, meleget, gondolom, hogy örült, hogy él. Oda viszik a háb elé. Mondják, na, győzünk? Igen, győzni fogtok. Hazudsz, te tudta, hogy hazudik. Sosem mondott neki jót. Csak mondta, hogy úgyis ezt akarod hallani, akkor jó van. Akkor győzni fogsz. De mondd meg, amit az úr mond. Jó, megmondom. Téged megölnek, a nép pedig szétszéled. Ez a profécia, ami az úrtól jön. Erre a háb, na megmondtam, hogy ez mindig ilyen rossz a profétál nekem. És milyen bolond volt Jósafát, ennek ellenére elment a háborúba, sőt olyan bolond volt, hogy azt is elfogadta, hogy azt mondta neki a király barátja, ugye sógorkoma, hogy figyelj, nem veszem fel a királyi ruhát, te meg gyere királyi ruhába. És ez a bolond meg elment. Jó, hát legyen úgy, hogy te szeretnéd. És mi történik a háborúban? Megmondja a ellenséges király, figyelj, senki nem foglalkozott, csak a királlyal. Ezért a teljes haderőnek az ereje a harci kocsik, ugye? Akkor harci kocsik voltak, harci kocsik az majd a első világháború vége felé, a második világháborúban jelennek meg, de ezek harci kocsik voltak, és neki rontanak szegény Jósafátnak, és a Biblia azt mondja, hogy ez elkezd ordibálni, kiabálni, hogy hogy mit ordibál? Nem én vagyok, ne bántsatok, jaj, nem tudjuk, de azt mondja a Biblia, hogy ezek ott ordibál, hogy Uram, könyörülj, jaj, meg ne halljak. És azt mondja a Biblia, hogy Isten letekintett rá, és könyörült rajta, és azt mondja, valami csoda folytán fogták a harci kocsik vezető, és elirányították a kocsikat, aztán ott hagyták. És akkor volt egy fickó, azt mondja, hát van egy íjam, eldőtte. Elment az íj, és akkor azt mondja a Biblia, hogy a szíjak és a pajzs, a páncél között eltalálta a hábot. És elvérzett estére, és meghalt. És ment hazafele Jósafát, és megy előre eléje Jéhu látnok. Azt mondja, mit csináltál? Miért kötöttél szövetséget az Úr gyűlölőivel? Az Úr ellenségeivel. Hazamegy Jósafát. Jaj, bocsáss meg, Uram, megy megint evangelizálni. Hogy akkor visszatér az igéhez, megint megy. Jósafát annak az embernek a képe, aki hívő és ügyeskedő ember. Hát egyszer nagyon hisz, de időnként úgy belesegít a dolgokba. Kezébe veszi a irányítását a dolgoknak, és úgy elkezdi a maga fej után a testi dolgait csinálni, és abból mindig katasztrófák vannak, még ha nem is azonnal. De amikor egy hívő ember besegít az Istennek, és elkezd ügyeskedni emberleg, úgy sumák módon, zsivány módon, abból mindig nagyon komoly tragédiák vannak, és az ember már családos, annak nagyon komoly következményei vannak a gyerekeire, az életére, és egészen hosszú távra kihathat az életükbe, mert mint hogy Assza tanította Jósafátot, ezek a szülők, vagy lelkipásztorok, vagy vezetők ugyanilyen tanítást adnak az embereknek, hogy így kell csinálni. Ez a hívélet, és átjárja. Ez a gondolkodásmód az embereket. És amikor jön a folytatás, ugye északon ő komoly haderőt áramásoztat, Jósafát, biztos megerősített városok vannak északon, szövetséget is köt a hábbal, biztonságban vagyok, Mi történik? Délről megtámadja Moab egy egyesített haderővel, ahol nincsenek erősített városai, és hírt kap, hogy gyakorlatilag fölvonult Moab a nagy haderővel, környező népekkel összefogva, és már abban a hágóban van, hogyha azon átjönnek, akkor Jeruzsálem felé mennek, egy nyílt terep van, Jeruzsálem még egy sík terep, és elpusztítanak mindenkit. És nincs megerősített haderő. Nincsenek fallal megerősített városok. Mi maradt? Ki Isten népének a fala? Ki a vára? Az Úr. Az Úr. Az Úr a mi oltalmunk, ő a mi várunk. És akkor azt látjuk, hogy ez az ember bőjtöt hirdet, összegyűlnek Jeruzsálemben, imádkoznak, majd megemlékezik Josafát a szövetségről. És mondtam már nektek, hogy Josafát ugye két dologról minimum megemlékezett ott az ő imádságában, a 2 Krónika 25-12-ben. Egyik megemlékezik Ábrahámról. És megemlékezik arról az ígéretről, amelyet Isten adott Salamonnak, amikor a templom szenteléskor szólt az Isten hozzá. Ugye meghallgatom, orcám itt lesz, ha ellenség támad rátok, én megvédelek titeket, ez erre megemlékezik. Ugye megint egy nagyon fontos dolog az emlékezés. Néha úgy gondoljuk, hogy hát tudod, Uram, vannak ezek az imádságok, ugye, hogy tudod, Uram. Némi manipuláció azért van ebben. Hát Isten mindent tud, bocs. Vagy emlékezz meg, Uram. Ugye ez a történet, hogy nem mindegy, hogy mikor így emlékezünk az Isten ígéreteire, hogy ezt milyen hittel tesszük. Tehát, hogy azt gondoljuk, hogy az Istent emlékeztetni kell az ígéreteire, vagy megértjük, hogy magunkat kell emlékeztetni Isten ígéreteire. Mert Isten nem felejtett el az ígéreteit. És amikor azt mondjuk, hogy megemlékezünk, hogy emlékezz meg, Uram, amire tettél, az nekünk szól, hogy mi nem felejtettük el a te ígéreteidet. Mi tudjuk, hogy te mit mondtál, Istenem. És kifejezzük, hogy mi hiszünk neked, Istenem. És bízunk benned, Uram. Ez a típusú imádság, ugye, a szövetségre való utalás, és Isten ígéreteivel utalás. Új szövetség értelme ez a kereszt, a gyújtópontja minél a kereszt, Krisztus keresztje. Abban van a szabadító erő. Én nem láttam még olyan ördögűzést, amely kiment volna a nyakkendője zöldöny hatására. Vagy veretes, cirkalmas nagy imádság hatására. Nem láttam még gyógyulni embereket, vagy megszabadulni embereket fizikai vagy lelki gyötrelmű betegségekből, azért, mert valaki egy leírt imádságot szépen felolvasott. De sokat láttam már a názáreti Jézus Krisztus nevére megszabadulni és gyógyulni. A Krisztus keresztjére, az evangélium ereje által. Mert az Istennek a hatalma. És sokat láttam, amikor imádkoztunk emberekkel, és megemlékeztünk arról, hogy a Jézus Krisztus drága teste megtört a Golgotai kereszten. Az ő Szentvére kifolyt a Golgotai kereszten. És ő meghalt, de feltámadt, és megtörte az ördög erejét. És van bűnbocsánat, van bűnbánat, van szabadítás Jézus nevében. És áldozatán keresztül. És van gyógyulás Jézus Krisztus által. Csak ebben láttam, hogy Isten hatalmasan cselekedett. Családban is, és sok ember életében. Mondtam délelőtt is, hogy nem az a nagy dolog, hogy Kánában a vízből bor lett, hanem az a nagy dolog, hogy Jézus vére szabadít. Az a bor, amely az új szövetség, a Krisztus vére, az minőségileg ugye megváltoztat az embernek a sorsát. A sorsát. Tehát amikor megtér valaki, és új életet nyer, a sorsa fordul meg. Nem csak egyszerűen valami kis szösszenet történik benne, és kicsit jobb lesz az élete, mint volt. Megváltozik a sorsa, egy más irányba halad. Egy teljes fordulat történik a sorsában, az életében, az út irányban. Én nagy valószínűséggel már nem élnék, vagy nem tudom, mi lenne velem, ha nem térek meg, és nem szabadít meg engem az Úr. Azért vagyok az, aki vagyok, mert Isten könyörülő kegyelme elért engem, és megszabadított. Ámen. És te is így van. Nyilván az ámen magadra vonatkozik. Hogy te is így vagy. Hogy Isten, hogy az egyszülött fia által megfordítja az ember sorsát. Ezért mondja Timóteusnak Pál, ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert magát meg nem tagadja. Ezért mondja Mózes, nem ember az Isten, hogy hazudnék, nem embernek a fia, hogy megbánna, amit mond. Mondd-e olyat, amit meg ne tenne. Ígér-e olyat, amit ne teljesítene. Egyik a 2 Timóteus 2.13 volt, a másik a 4 Mózes 23.19. Nagyon beszédes az is, ahogy írja a Szentírás, hogy voltak egyedülállók, Isten népe, és voltak teljes családok. gyermekeikkel együtt, akik ott imádkoztak és összegyűltek Isten népe elé. És én annyira hálás vagyok azért, hogy Isten az ő népét úgy egészben látja. Nem szeparálja el férfiakat, nőket, gyerekeket, időseket. Egyben látja Isten az ő népét. És milyen csodálatos az is, hogyha valakinek nincs apja és anyja, akit ő tanulhatna, mert a szellemi értelemben, akkor Isten ad neki. Bekerül a gyülekezetbe, csak azt mondja neki az Úr Jézus, íme a te apád és a te anyád. Ezek azok, akik szeretik az Urat, és hallgatnak az ő parancsszavára. És Isten népe között lehet azt átélni, ha neked nem volt olyan háttered, akit ő tanulhattál volna szellemi életet, gyereknevelést, kapcsolatépítést, az élethez, a munkázzal viszonyt. Ha kellő alázat van benned, és érted a szellemi dolgokat, és tiszteled Istent, és rajta keresztül tiszteled az embereknek, akkor tanulhat. Egy gyülekezet közössége rendkívül erős hatása tud lenni egy életre. Egy egészséges szellemi légkörű gyülekezet meghúzza fölfelé az embert. És kezd kibontakozni az élete, az életpályája, és kezd kiteljesedni az élete. Soha nem lettem volna mérnök, ha meg nem térek. Mert linkeskedtem bűnös életemben a tehetségemet. A bűnre fektettem be. Amikor megtértem, a Szentlélek azt mondta, itt a vége. Térjél meg abból, hogy elpocsékoltad a tudásodat. Most nehezebb lesz, de veled vagyok. Hajrá! Gyerünk, barátom, tanulni fogunk. És én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Sorolhatnám. Azt is látom a puskázást is, ha nem. Ha puskázat ér meg, ha gondolat áll benne, hogy puskáznál, akkor inkább ne írd meg. Inkább írj egyest, és menj utóvizsgára, mint hogy megtörd az Isten szentségét. És megalkudj testi módon az életeddel, és nyilván ez csak egy epizód. És amikor imádkoznak, Isten felken egy profétát, és szól. És hangzik a profécia, bátorítás, a vigasztalás. Van benne egy mondat azonban ebben a proféciában, ami nagyon durva. És az ember életét, a hív ember életét ez nagyon megpróbálja. Azt mondja, hogy nem a ti háborútok kell szállni az Istené. Nektek nem is kell majd harcolnotok, csak vesztek állni. És nézni, ahogy Isten harcol értetek. Na most azért gondoljatok bele, hogy itt van egy elég komoly haderő, aki közeledik Jeruzsálem felé. És azt mondja neki az Isten a népnek, hogy most itt az idő, hogy várjatok. Ne csináljatok semmit. Hát pontosabban ne azt, hogy ne csináljatok semmit, hanem imádjatok engem, tehát bízzatok benne, nézzetek rám. Nézzétek, ahogy én majd harcolok. Az egyik legnehezebb hitpróba a várakozás. Tehát ebben a proféciában nagyon komoly próbatétel volt. A népnek, a haderőnek, a királynak. Hogy tudok-e várni addig, amíg az Isten azt mondja, hogy várj, maradj vesztek. Egy olyan világban, amikor ugye Jósafát ügyeskedik. Tehát ő nem tud várni. Tehát ő nem tud várni. Ha túl sokat kellett várni, akkor ő megoldotta. Egy ilyen embernek azért kemény volt, nem? Te külön vagy, vagy én? Hát túl sokat vártam, uram. De én mondtam, hogy várjál. Én mondtam, mennyit. Azt mondtam, várjál. És nem, ezt Isten mondta. Ez nem egy emberi kitaláció, hogy most az a hitprobé, én várok. Tehát úgy gondolom, hogy várok. Isten szólt, hogy most várj. Ennek van az ideje. És nézd meg, hogy én fogok cselekedni. És érezzük ennek a feszültségét. És akkor, mikor szólt az Isten, nagy dicsőítést kerekedett ott. Felhangon dicsérték a leviták az Istent. Ó, nagy minden hangszerrel. Miért szólt az Úr? Isten ebben a nehéz helyzetben válaszolt. És mennyire fontos, hogy Isten népe összejöjjön. Nem véletlen vannak a csendes hétvégék, hogy újra visszahozzuk, hogy Isten népe értse a szellemi dolgokat. Hogy nem kirándulni megyünk, hanem elmegyünk keresni az Urat. Elmegyünk Isten elé borulni. Imádni őt. Kérdezni őt. Hogy mit akarsz cselekedni, Uram? Vagy mi mit csináljunk valamit? Vagy ne csináljunk semmit? Mi a helyzet? Mi legyen? Mi nem akarunk nélküled semmit. Csak azt akarjuk, amit te. arca a földi borultak, mindjárt meghajoltak az Úr előtt, és imádták, dicsérték az Istent. Másnap fölkelnek, és föláll Josafát, és azt mondja, higgyetek Istenben az Úrban, maradjatok meg, higgyetek az Úrban, és megmaradtok, higgyetek profétáinak, és boldogultok. Ez egy ilyen héber vers, megerősíti az Isten igéjét, kimondja, megvallja, és akkor azt mondja itt az írás, hogy miután tanácsot tartott a néppel Josafát, és ugye ezt csak azért mondom, mert amikor olvassátok már esetleg ebből a fordításból, de talán Károlyban is hasonlóképpen van, akkor nem biztos, hogy megértjük a Biblia üzenetét. Mert itt nem arról van szó, hogy Josafát összehívta a népet, és akkor szavazzuk meg gyerekek, hogy hiszünk-e Istenben. Most szavazzuk meg azt, hogy hiszünk-e, elhiszünk, amit tegnap mondott. Nagyon örültünk neki még tegnap. De még ma is hiszünk-e benne? Furcsa, nem? Nem erről van szó. A Biblia héber szövegében az van, hogy hogy Josafát kimondta azt, amit Isten mondott. Tehát tanácsolott a népnek, közölte az Isten üzenetét a néppel, hogy emlékezzetek rá, mit mondott az Úr. Mit szólt hozzánk Isten? Hallottátok a fületekkel? És ezzel bátorította a népet, aztán azt mondta a levitáknak, na, ki melyik profétált? Menjetek előre a harcba. Oké, megyünk, persze. Miért? Mert hiszük, hogy Isten szólt hozzánk. Azért van bennünk a hit. Isten adta a hitet. Olyan erősek vagy, mint az oroszlán. Miért? Mert az Isten betöltött bennünket az ő beszédével, és megerősített bennünket. És nem félünk. És akkor azt mondja az írás, amikor felhangon elkezdte dicsérni az Urat, lázadókat támasztott Isten a felvonó seregben, és elkezdték egymást leölni. És hogy odaértek a síkságra, amikor ráláttak ebből, egy szorosból mentek ki ugye Jeruzsálem felé délről, a Cighágón keresztül, és odaértek, és azt látták, hogy itt mindenfele hullák vannak. Még egy-kettő ott püföl egymást, és beledőlnek egymás kardjába. Befejezték, és akkor 3 napig szedték a zsákmányt. Meggondolom, rendezték a sok halottat. Aztán visszamentek Jeruzsálembe, magasztalva az Urat, és van egy nagyon fontos mondat a Bibliában. Ezután a 2. Krónikák 20:30-ban. Ezért békében élt Josafát országa, mert Istene nyugalmat adott neki mindenfelől. Milyen fontos dolog ez, amikor egy Isten népe, egy gyülekezet szellemi módon éli az életét. Az egyén életét, a kapcsolatrendszerében az életét. Aki már házas, a házasságát, a barátságát, a munkáját szellemi módon éli. És egy gyülekezeti közösség szellemi módon viszonyul az élethez, és érti a szellemek dolgait, és veszi az Úr szavát, és hittel fogadja, és megmarad abban. Annak a közösségnek az Úr lesz a vára. És ott más törvények uralkodnak, abban a családban, abban az életben, abban a gyülekezetben. Abban a közösségben az Isten törvényei uralkodnak. Az Isten rendje uralkodik, az Isten szelleme uralkodik. Én kívánom és vágyom azt mindannyiunk életére nézve, hogy ne tűrjünk meg semmilyen megalkovás az életünkben, bűnöket. Legyünk bölcsek a beszédben, hogy hogyan beszélünk, hogyan viselkedünk és viszonyulunk egymáshoz, Istenhez. És ne feledjük el, hogy nagyon valóságos a szellemi világ. Ugyanolyan valóságos, mint hogy most itt ültök és halljuk egymást. Ugyanolyan valóságos, hogy Istennek a világa. És ugyanolyan valóságos a gonosz szellemi világ. És ezt tudjuk, és tisztán látjuk, akkor sok mindenben segít bennünket, hogy másképpen éljük az életünket. Másképpen gondolkodjunk. Más módon ragaszkodjunk az Úrhoz. Amen. Amen. Dicsőség az Úrnak.